Folytatódik az aréna, vendégünk Kál Csaba, műpa vezérigazgatója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének elnöke, és most, hogy ezt hozzátettem, már sejthetik is, hogy egy kis PTF következik. Április 5-én indul a fesztivál, de nemrég újabb neveket jelentettek be. Mi az idei fókusz?
Az idei fókusz, hadd kezdjem azért, a állandó fókuszunk a Liszt Ferenccel, mert azt gondolom, hogy muszáj róla beszélnünk minél többet, minél szélesebb körbe, hiszen bárkinek a világban lenne egy ilyen zenei öröksége, mint amit Liszt hagyott ránk, akkor az a sokkal erősebben bánna, vagy sokkal több felé megmutatná. Tehát a fesztiválnak ez egy alapfeladata, hogy Liszt állandóan fókuszba kerüljön, nem csak a művei, hanem a kapcsolatai a korában, és hát gyakorlatilag a mai napig az az ihlet, amit a következő generációkra hagyott. A másik fókusz az pedig az orosz művészet, ami sokan már megkérdezték újságírók is, hogy most miért olyan fontos
az orosz. Ha klasszikus zene felől nézzük, akkor tulajdonképpen szinte magától értetődő.
Igen, csak ugye az orosz művészet kapcsán ilyen vegyes érzések voltak pontosan a rendszerváltozás után, hogy a szovjet kapcsolódás meg ilyesmi, és egy picit úgy volt akkor nagyon nagy dömping természetesen a szocializmus alatt, akkor komoly jelenléte volt az orosz művészetnek, egyébként lenyűgöző dolgokkal is, mert mondjuk ugye Richter rendszeresen
más szempontok alapján szűrték az anyagot.
Így van, de én úgy éreztem, és hát közösen az operatív testület is, hogy elhanyagoltuk ezt az egyébként hozzánk közel álló, és kiemelném, hogy európai művészetet. Ugye ezt is úgy szokták a politikai szempontból meghúzni a határt, nem annyira az Urálnál, mint ami Európa hivatalos határa, hanem itt a lengyel-orosz határ felé. De én azt gondolom, hogy ez a csodálatos művészet, amit főleg a 19. század, vagy a 20. század eleje szempontjából ismerünk, az Európának egy nagyon nagy kincse, úgyhogy erről beszélnünk kell. Ráadásul még úgy is tudunk erről beszélgetni, hogy nem csak, hogy nagy és komoly alkotókat hívunk meg, hanem van magyar hozzáadott érték is. És ilyen az mindjárt a nyitó darab lesz. Muszorszkinak a Hovan csináját fogjuk bemutatni a nyitó koncerten. Ennek a remek operának egy nagyon érdekes és a világon először bemutatott verzióját. Bojti János tulajdonképpen rekonstruálta az eredetihez nagyon hasonló állapotba helyezte át ezt a, tulajdonképpen most egy kvázi átiratot ismer a világ, és hát ennek a bemutatója lesz Kovács János vezényletével, és a Magyar Rádió művészeti együttesei lesznek a partnereink. Kiváló magyar és orosz énekesekkel mutatjuk be ezt az opera remek művet. A fesztivál nagy sztárja pedig nem más, amit ugye nemrég jelentettünk be. A Mariinszky Színház zenei balett és opera társulata Valeri Gergiev vezetésével. Gergiev ma talán az egyik legnagyobb karmester világsztár. Fantasztikus, hogy mennyit dolgozik, mennyi helyen van jelen, miközben a Mariinszky Színházat és Szentpéterrel zenei életét igazgatja. Vlagyivosztokban is aktívan dolgozik, ugyanakkor Londonban, Münchenben, tehát a különböző európai színpadokon is. Ami lenyűgöző benne egyébként az, hogy milyen elkötelezett az orosz kultúra iránt. És ez egy picit felénk is szerintem egy komoly üzenet kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy mert a Liszt kapcsán emlegettem, hogy sokkal jobban kellene koncentrálni az ő művészetére is. Nekünk ez egy pozitív üzenet. Tehát ahogy Gergiev fölvállja az orosságát, ezt nekünk is a saját művészetünk kapcsán el kell vállalni, hiszen ki tudná jobban interpretálni ezt az örökséget, amit mi kaptunk. Hiszen mi nem csak művészeti örökséget kapunk, hanem hát leszármazottai vagyunk ezeknek a művészeknek.
A kérdés az, hogy azt mennyire képviseljük, hogy ez mégiscsak valamiféle magyar gyökerű muzsika, vagy az ő népszerűségével van gond, vagy lehetne növelni, hiszen azt gondolnám, hogy igen népszerű Nyugat-Európában is, vagy tévedek?
Az, hogy mennyire népszerű, az rajtunk is múlik. Tehát, hogyha ha mi olyan erőkkel mutatjuk be ezeket a műveket, olyan kiváló művészekkel, együttesekkel, akkor a népszerűsítéshez erősen hozzájárunk, akkor feltűnik másnak is. Akkor elkezdik a külföldi zenekarok, együttesek is játszani. És ez mondjuk a Gergiev példán is mutatkozik. De ugyanakkor mindenki, aki megnézi a Gergiev interpretálásában a egy-egy bemutatót, mert azt mondja, hogy de jó, mert az eredeti orosz. Tehát nekünk is ezt az eredeti magyart, ezt képviselni kell. És hát én nagyon örülök, hogy most két olyan jelentős produkcióval érkeznek. A Csajkovszki Magyarországon nem annyira ismert operáját, a Jolantát fogják koncertszerűen bemutatni április 20-án, és utána pedig hát a Prokofjev Hamupipőke című balettjét két előadásban is az Erkel Színházban. Ugye nem kell sokat mesélni az orosz balettkultúra, milyen fantasztikus. Jelenleg egyébként a világban talán a leggazdagabb, sajnos a balettjátszás egy kicsit kezd elsorvadni különböző születési helyein, mondjuk Franciaországban nem olyan jelentős, mint Oroszországban. És hát ez pedig csodálatos, hogy egy Csajkovszki művet kvázi eredetiben hallhatunk, hiszen orosz művészek interpretálják.
Mennyire van lehetőségük saját produkciókra a BTFM?
Ez mindig egy nagyon, nagyon fontos küldetés, hogy legyenek olyan művek, amik a BTFN csendülnek föl, vagy a BTF ad lehetőséget erre. Jó pár olyan bemutató lesz, színházi bemutató is, ami a BTF segítségével jön létre. Van is egy ilyen filozófiánk, hogy a fesztiválnak az is a feladata, hogy bemutasson nem annyira ismert produkciókat, műveket, vagy ismerteket, és olyanokat, amit különböző intézmények önmagukban nem tudnának bemutatni, hanem a fesztivál segítségével születnek meg ezek. De olyanban is részt veszünk, mint például nagy nemzetközi kiállításoknak a létrehozása. Ugye a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria állandó szereplője szinte a tavaszi fesztiválnak, és hát most a Michelangelo kiállítása az ilyen szempontból egy komoly mértfőkő, hiszen a másik nyitó eseménye, a valódi megnyitója a fesztiválnak az itt lesz.
Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a Káféra azt mondjuk, hogy kortárs fesztivál, kísérletező, jobban teret ad az újszerűségnek, kis produkcióknak, akkor a BTF-ben hol helyezkedik el? Itt azért egy klasszikusabb vonalat érdemes vinni.
Hát ezt úgy szoktuk szakmának fogalmazni, hogy egy prémium fesztivál, prémium kategóriás, tehát itt azért nagy sztárokat kell felvonultatnunk, ez elvárás is. Tehát 39. tavaszi fesztivál lesz, és ugye a szocializmusban ez úgy alakult ki, hogy először hívhattunk ide nyugati komoly művészeket, sőt, először hívhattunk magyar származású művészeket, akik elszármaztak Magyarországról. És hát ott is ugye nagyon érdekes, mert az elődöm Kis Imre alapította ezt a fesztivált, aki később a Műpának lett a vezérigazgatója. Hát maga mondjuk a fesztiválzenekar létrejötte is a tavaszi fesztiválnak köszönhető. Úgyhogy ez azóta növekszik, és hát ez a reflex bennünk maradt, hogy elvárjuk, hogy komoly sztárok érkezzenek. És hát ez most is így lesz, hiszen a különböző műfajok nagy sztárjai jönnek. Ugye a Gergievet, Marinszkit említettem, József Kalé a kiváló tenor lesz a másik nagy sztárvendég, Judith Hill, hogy a könnyebb műfajokat is emlegessen, vagy Jordi Savall, a kiváló katalán régi zenész, és hogy hát a magyar büszkeségeink is itt vannak, azt mondjuk a Schneidberger Ferenc neve is fémjelzi. Az idén is hát jó pár budapesti helyszínen egy igazi komoly városfesztivált fogunk szervezni. Tulajdonképpen nem csak az ismert nagy intézmények kapcsolódnak be, a Zeneakadémia, ugye az opera most nincs, de mondjuk az Erkel Színház, a Pesti Vigadó, a BMC, tehát nem csak ez.
Kisebb, hát az Uránia Trip, tehát rengeteg kis helyszín, alternatív helyszín van.
Így van, vagy például a Ferihegyi egyes terminál, aminek külön érdekessége is lesz, hiszen van még egy fókuszunk, amit majd még most fogunk pontosítani, az pedig, hogy a Bauhausnak van egy centenáriuma, és tulajdonképpen ez a terminál és ehhez az építészeti stílushoz sorolódik, úgyhogy ez egy plusz bájt kölcsönöz neki, hogy ezt használjuk most koncerthelyszínként.
Mi kap most helyet ott a terminálon?
Most egy különleges koncert lesz, aminek a programjában még van egyeztetés, úgyhogy ezt majd meg fogjuk hirdetni.
Most említettük itt már a fesztiválzenekar létrejöttét is, és adódik tulajdonképpen a MIPA évada, ami javában tart. Február 3-án Debussy-Ravel maraton, és ezt a fesztiválzenekarral közösen szervezik évek óta. Miért volt érdemes ezt a két francia zeneszerzőt most együtt fókuszba állítani?
Ugye ez mindig egy nagy vita, hogy ki legyen a következő fókusza ennek a maratonnak, és a kezdetén csak magányos zeneszerzők, Csajkovszki, Mozart, és most nem sorolom fel, hiszen ez a 12. maraton lesz. És hát az utóbbi időben elkezdtünk párosítani ugye a német romantika kapcsán, és hát Debussy Ravel neve összefonódik egyébként a zenei köztudatban is. Ennek egyébként van praktikus oldala is, hiszen ilyenkor szeretnénk egy korszaknak, vagy egy zeneszerzőnek minél teljesebb képét bemutatni, és hát Fischer Ivánnal így döntöttünk, hogy ez most egy ilyen színes és nagyon különleges és nagyon izgalmas összeállításokban tud megjelenni. Ez azt jelenti, hogy a zene kamaraműfajától a nagyzenekarig minden bele fog sorolódni. És hát nagyon nagy az érdeklődés, ez egy nagyon-nagyon népszerű.
Ez egy bejáratott dolog, ez eladja magát gyakorlatilag.
Így van. Egyébként nagyon érdekes, hogy keletkeznek ilyenek. Mert például 5 évvel ezelőtt elkezdtünk, már az előbb beszélgettünk Kínáról és a Masországáról, egy nagy holdújévi kínai koncertet szervezni, és hát most itt január végén már az 5. lesz, és hát pillanatok alatt elfogytak a jegyek rá. Nagyon érdekes, mert a kínai közösség is, aki Budapesten él, ezt nagyon komolyan veszik, de jó pár magyar is. Tehát a tradicionális kínaiakarok jelennek meg, de jó pár közülük kortárs kínai zenét játszik, ami teljesen különleges, vagy a magyar fül számára szokatlan.
És alapvetően magyar közönsége van ennek?
Nem, nagyon, nagyon sok kínai is. Azt lehet mondani, hogy fele-fele. De a kínaiakat jobban megértem, mert elvégre nekik tulajdonképpen az új évi koncertjük. De hogy a magyarok közül is nagyon sokan érdeklődnek.
Beszéltünk már ugye most egy kicsit az elmúlt évről, főleg a koprodukciók tekintetében, de mégis milyen évet zárt a MIPA?
A MIPA nagyon sikeres évet zárt.
Mi lehet ezt mérni? Nézőszám?
A nézőszámon azért egyre nehezebb, mert kezdünk egy fizikai maximum felé közelíteni.
114% felé minimálisan.
Nem a kínosság a kérdés,
és
ezt örömmel és büszkén mondom, hogy Igazság szerint a mondjuk a bérleteladásaink komolyan nőttek. Ugye a bérlet kérdés az talán a hallgatóknak nem van egyértelmű, hogy miért fontos, de azért fontos, mert egy biztos bázis, ugye, hogyha egy koncert látogat a közösségek több, mint a fele bérletes, akkor már csak a másik felét kell eladni a jegyek szempontjából. De amit én ennél sokkal üdvözítőbbnek tartok, hogy tényleg a műpában kialakult egy nagyon komoly közösség, a műpába járók közössége. És itt
van átfedés mondjuk a literaestek, meg az újévi koncertek látogatói között, ugyanúgy, mint a vasárnapi cifrapalota közönsége között.
Van átfedés, mert ugye a cifrapalotában a szülőkkel érkeznek gyermekek, a szülők lehet, hogy előző este voltak egy másik koncerten, vagy a literárium irodalmi sorozaton, sőt, ugye a gyerekeknek csináltunk versesteket, hogy ismerjék meg nem csak a kortárs magyar irodalmat, hanem a velünk élő korábbi, tehát az élő örökségünket, ugye a korábbi kiváló íróinkat, költőinket, és azt lehet érezni, ugye a különböző gyermekprogramok kapcsán pedig már büszkén mesélhetjük, hogy a második generáció nő fel a műpában, hiszen 14 évesek vagyunk, és az kétszer hét, ugye két ilyen generáció nőtt fel, akik teljesen otthonosan mozognak már, ugye csecsemőkorúk.
Tehát a baba koncertektől kezdve ott.
Így van, és hát a siker például az is mutatja, hogy két évvel ezelőtt áthoztuk a matiné koncertjeinket, amik gyerekeknek szólnak, áthoztuk a Bartók Béla Nemzeti Hangú Esélyterembe, eredetileg a Fesztivál Színházban voltak, az 460 férőhelyes, és szűk
csak
bizonyult.
Nem 2000.
Így van, és hát lenyűgöző, hogy mennyire fontos a gyermekek és szülők számára. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez nem közönség, egy nöbetűt kiveszünk, hanem most már ez egy közösségé formálódik. Ezt egyébként rengeteg külföldi előadó is érzékeli. Most volt ugye nemrég Sir Simon Rattle nálunk a
londoni szimfonikusokkal.
És hát ő lenyűgöző mondta, hogy ő pont egy ilyen koncertteremre vágyik. Ez azért volt nagyon vicces, mert ugye most készül.
Tervezik ott Londonban.
Most tervezik Londonban a koncerttermét, ugye azzal lett hazacsábítva a berlini filharmonikusoktól, hogy kap egy komoly koncerttermet. Azt mondta, hogy nem csak a hangi adottságai miatt, vagy a akusztikai adottságai miatt a Bartók Béla Nemzeti Hangú Esélyteremnek, hanem hogy ilyen jó közönséget is szeretne magának Londonban. Azt mondta, hogy itt a csendek és a siker maga, tehát ahogy reagál a közönségünk, az nagyon szakértő, és hogy őt mindig elbűvöli, ha itt jár Budapesten.
Lesz Puccininek két ritkában hallható műveműsoron, és most azért emeltem ki ezt a március végi bemutatót a műpában, mert ebben ön is érintett, a krizantémok és lidércek kerül színre. Ez egy hangszeres és egy vokális mű, tehát lesz palett is és opera is. Miért érdemes ezt színpadi megvalósításban színre vinni?
Ugye ez, elején beszélgettünk az együttműködésekről, koprodukciókról, ez is ehhez tartozik. A Torre del Lago-i Puccini Fesztivállal együttműködésben mutatjuk be ezt a darabot, augusztusban pedig a Torre del Lago-n lesz Puccini kedvenc helyén, ugye ez a világ nagy Puccini fesztiválja a bemutatója. Úgyhogy hát az egyeztetések kapcsán is ugye Bátor Tamás koprodukciós igazgatónkkal közösen készítjük ezt a projektet elő. Ez volt a fesztivál igénye, hogy ők ezt szeretnék, hogyha együtt mutatnánk be. Másrészt a Levilli egy csodálatos darab, a Lidércek a magyar fordítása. És hát egy érdekes történet egy szerelmes párról, akik örökhűséget fogadnak, és hát ez nem sikerül.
És ilyen meseszerűtől, vagy egy ilyen mesei elemekkel.
Így van, és nagyon jó kapcsolódik a balettal és a magával a tánccal. És mivel ez tulajdonképpen egy egyfelvonásos opera, ezért kapcsolódik hozzá a krizantémok, hogy így kiegészítsük, és egy egész estés produkció álljon össze belőle. Itt is azért lesznek érdekességek, mert a magyar művészek mellett vannak olasz énekesek is, tehát ez is az a típus, amit a kínai modell kapcsán meséltünk. Ez nagyon fontos, mert ők is magukének érzik a projektet, mi is, tehát mindenki mindent elkövet a sikerért, nem csak egy szimpla vendégjáték, mint általában ez szokott lenni, hanem mindenkinek a sajátja. És hát ezek nagyon erős kulturális kapcsok, és ezekre nagyon nagy szüksége van a világnak a napjainkban, mert ezek a kulturális kapcsolatok ismertetik meg igazán az embereket egymással, hiszen hogyha közösen dolgozunk, együtt vagyunk sokáig, egy valami közös célunk van, akkor biztos, hogy sokkal többet megtudunk egymásról, mint hogyha felületesen érintkezünk, mondjuk turistaként. Vagy
de most nem. Emberi kapcsolatokról, vagy országi másról beszélünk?
Ez mind a kettő, ugye az emberi kapcsolatok szülik, aztán az országi más kérdését is. Ugye bemutatunk egy olasz művet, ami mondjuk ritkán játszott, de mégis azért Puccinak egy korai darabja, tehát a szerző már megmutatta magát a dologban. Ez egy olasz imázs felénk, mi pedig, hogy ebben részt veszünk az olaszok felé egy imázs, hogy értjük a nyelvüket, beszélünk az ő nyelvükön is, és hát hozzáadunk valami pluszt, ami a mi tudásunkból ered. Én szerintem ezeket képviselni kell a világban, ez is egyfajta diplomáciai irány, nem a nagy diplomáciában, hanem az emberek közötti párbeszédben. És hát ha Kínáról vagy ugye itt az ECHO és az Európai Koncerttermek Szövetségén belüli együttműködésekről beszélünk, ezek mind elősegítették azt, hogy mondjuk a MIPA ismertsége nőtt, vagy hogy a MIPA ilyen pozícióba kerülhetett az elmúlt években.
Egyre több koncertjüket lehet élőben nézni, hallgatni a weben. Mennyire érdemes bővíteni ezek körét, vagy mekkora közönsége van ennek?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint azoknak is szánjuk ezt, akik nem tudnak odaérni a koncertre, vagy esetleg külföldön vannak. Ez most már egyre inkább olyan visszajelzésekből is érződik, hogy jó pár levelet kapok külföldről, hogy ők nagyon boldogok, mert ott élnek, de nem volt alkalmuk ezt vagy ezt az előadót megnézni, és most itt a MIPA webcastján keresztül megnézhették. Másrészt ezeket a webcastokat ki is ajánljuk, mondjuk a magyar intézetek felé, és ők bemutatnak velünk egy időbe egy-egy komoly zenei eseményt itt, innen Budapestről. Ugye az ötlet hát nem a miénk, ez a világban erősen jelen van. Szeretnénk jobban intézményesíteni, pont egyébként az Európai Koncertemek Szövetségével szeretnénk létrehozni egy közös platformot, amin keresztül...
Felvételként meg lehet osztani?
Nem, hanem a élő webcastokat mutatnánk be, csak egy felület lenne, és a Concertgebouw, vagy a Párizsi Filharmónia, vagy a bécsiek aktuális koncertjeit lehetne megnézni a MIPA-s koncertekkel. És hát ez egy nagyon érdekes és fontos dolog lenne, hiszen a koncertzenekedvelők azok egy felületen kapnák ezeket a csodálatos élményeket. Másrészt abban is reménykedünk, hogy sok mindenkit még közel csal hozzánk, aki kaszérkodik mondjuk a komoly zenével, hogy belecsöppenjen ebbe a közegbe. Azért mégiscsak az eredeti hangulat az élő előadáson van, de nagyon jó, és hát kiváló kollégáim vannak, kiváló stábunk a MIPA-n belül, a hang- és videostúdió, akik ezt közvetítik és megmutatják azok számára, akik nincsenek ott. Harmadrészt pedig oktatási szempontból is nagyon fontos, készülünk ezzel, hogy ezek a webcastok eljussanak az iskolákba is.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az elmúlt egy órában K.L. Csaba, a MIPA vezérigazgatója volt az aréna vendége. Köszönöm a figyelmüket, Cseres Gerdát hallották.